Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Adventi Isten tiszteletünk elején megkeresztelünk két gyermeket. Megkereszteljük Horvai Péter és Fekete Éva szülők Luca nevű gyermekét, valamint Fekete János és Jani Anna szülők Dániel nevű gyermekét. A keresztelésre készülve énekeljük fennállva a 329. énekünk második versét. A 329. ének második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, miképpen szerezte Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Meg van írva a Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiben, ahol ezt mondja Jézus: Nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy verset olvasok, a Lukács evangéliuma első részének 66. verséből. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Kedves testvérek, nagy öröm számunkra, amikor a Jézus Krisztus születésének ünnepére készülve gyermekeket látunk itt a gyülekezet közösségében, akik szintén részesei akarnak lenni, legalábbis a család egyelőre így akarja, az Isten szövetségének, az ő kegyelmének, áldásának a részeseivé. Valószínű mindannyiunkban megfogalmazódott ez a kérdés, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből, mi lesz ezekből a gyermekekből. Ez a kérdés a mai délelőtti istentisztelet ige szakaszában ismét el fog még hangzani. Keresztelő János születése kapcsán tették fel a rokonok, ismerősök, kíváncsiskodó emberek ezt a kérdést: vajon mi lesz ebből a gyermekből? Mert látták, hogy már az ő érkezésében is az Isten kegyelme, szeretete, hűsége nyilvánult meg. És azt hiszem, hogy ez mindannyiunk kérdése lehet, vajon mi az Isten terve és szándéka ezekkel a gyermekekkel? Mi lesz ezekből a gyermekekből? Föltesszük a kérdést, mert nem látjuk még a végét, és egy kicsit számunkra is olyan ez a kérdés, mintha maga Isten kérdezné meg tőlünk, hogy vajon mi lesz ezekből a gyermekekből, megvalósul-e az én tervem, szándékom, és a szülők, keresztszülők mennyiben fogják segíteni, hogy az Isten terve és szándéka valósuljon meg gyermekek életében. Mi lesz ebből a gyermekből? Jó lenne, hogyha azt mondhatnánk el, amiről az előzetes beszélgetésben is volt szó, ezek a gyermekek Jézus Krisztus követői, Isten gyermekei lesznek, és ehhez mi is mindent megteszünk, hogy megismertessük velük az ő megváltójukat, Jézus Krisztust, hogy ők is megtanuljanak imádkozni, megtanulják Istenbe vetni az ő hitüket, bizalmukat, és egykor ők is megvallhassák hitüket a gyülekezet közösségében. Jézus Krisztus megígérte, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztus jelenléte, segítsége, bátorítása, áldása legyen a kis családok életével, épp úgy, mint az egész gyülekezet a nagy család közösségével, akik mindannyian imádságban hordozzuk gyermekeink növekedését, fejlődését, hitbeli érését. Adja Isten, hogy ez egy szép kezdet lehessen a gyermekek életében, amelyiknek a folytatását is megláthassuk majd, hiszen Isten nem végez fél munkát, ő, amit elkezdett, az be is teljesíti. Így legyen az ő áldása mindannyiunk életén. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermekeitek részesedjenek a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Luca, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Amen. Dániel, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Amen. Luca, Dániel, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek. Amen. Most az édesanyák vegyék karjukra megkeresztelt gyermeküket, és együtt lélekben imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked a te örökkévaló szeretetedért, amellyel mi is érezhettük, hogy mennyire közel vagy hozzánk, szeretsz bennünket. Köszönjük azt az ajándékot, amit gyermekünkben, gyermekeinkben adtál nekünk. Add, hogy most tett fogadalmunkat, ígéretünket meg tudjuk tartani, gyermekünket, gyermekeinket hitben nevelhessük fel neked. Légy áldott, hogy a te szövetségedbe őket is befogadtad. És add, hogy mi mindannyian így tudjunk imádságos szívvel, rád figyelő lélekkel a te közeledben maradni, rólad bizonyságot tenni, példamutató élettel segíteni a gyermekeinket abban, hogy megismerjenek téged, és téged kövessenek egész életükben. Hallgass meg a mi imádságunkat, nagy nevedért. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és először átadom a keresztelési emléklapot, majd pedig a 303. éneket fogjuk énekelni. A 303. ének első és negyedik versét énekeljük. A 303. ének így kezdődik: Jöjj népek megváltója. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Lukács írása szerinti szent evangélium első részének 56-tól a 80-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Lukács evangéliuma első részének 56. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Mária Erzsébettel maradt 3 hónapig, azután visszatért otthonába. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki: de hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta rá: János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Apja Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált: áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Isten áldása legyen az ő igéinek hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, az advent időszakáért, az előtted való elcsendesedés drága lehetőségéért. Áldunk téged, hogy az advent reménysége töltheti be mindannyiunk szívét. Szükségünk van most is arra, hogy te magad szólíts meg minket. Annyi mindennel van tele a szívünk, a gondolataink, az érzéseink, és ha nem te szólsz, Urunk, akkor kétségek közt maradunk, akkor nyugtalan marad a mi szívünk, mert nem találjuk meg nálad a békességünket, a szívünk nyugalmát, mindazt, amire szükségünk van. De köszönjük, hogy kész vagy megszólítani minket. Látod minden kérdésünket, problémánkat, és a válasz is megvan nálad. Adj nekünk nyitott szívet és engedelmes lelket arra, hogy úgy hallgassuk és úgy fogadjuk a te drága beszédedet, hogy a szívünk ráhangolódjon arra, amit te most üzensz számunkra. Köszönjük, hogy még nyitva vannak a templomok, nyitva lehet most is, és személyesen is eljöhettünk, akik el tudtunk jönni. De köszönjük annak a lehetőségét is, hogy otthon a számítógépet bekapcsolva azok is bekapcsolódhatnak a mi Isten tiszteletünkbe, akiknek most nincs lehetőségük személyesen eljönni. Légy velünk, Urunk, és tégy minket készé, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem befogadói és megtartói. Lelked világosságával légy itt jelen közöttünk. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a Krisztus az énekem című énekeskönyv 692. énekének dicséretének első versét. Így kezdődik: áldott az Isten mindnyájunknak atya. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Lukács evangéliuma első részének 64. versében eképpen, és egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Kedves testvérek, egy kicsit folytatjuk a múlt vasárnap elhangzott történetet, ahol is az angyal megjelent előbb Zakariásnak, majd Máriának, és mind a kettőnek hírül adta a gyermeke érkezését, és láthattuk a különbségeket, hogy hogyan fogadták az Istentől jövő híradást. A Zakariás pap életének csodálatos eseményéről szól ez a bibliai leírás. Ő ugyanis hasonlót élhetett át, mint Ábrahám. Átélhette azt a csodát, hogy idős kora ellenére apai örömöknek nézhetett elébe. Angyal jelent meg neki, angyal adta hírül, hogy gyermeke fog születni, amit ő hitt is, nem is, de inkább azt mondhatjuk, hogy nem hitte. Nehéz volt hinnie, ezért jelet kért, és bizonyítékot kért arra nézve, hogy most Isten lehetségessé teszi a lehetetlent is, és kapott végül olyan jelet, ami egyfajta büntető lecke is volt számára, megnémult, és addig kellett viselnie a némaságát, amíg Isten ígérete egészen valóra nem vált az életében. Ez a nehéz időszak ugyanakkor nagy áldássá vált Zakariás életében. Megtapasztalta, hogy azoknak, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ő is hasonlóan élte át ezt az időszakot, mint Ezékiás király, aki amikor felgyógyult a halálos betegségéből, akkor így szólt, bizony javamra vált a nagy keserűség. Hogy mekkora változás ment végbe Zakariás életében, jól mutatják a szavai, hogy mit mondott utoljára a némasága előtt, és mit mondott először, amikor újra meg tudott szólalni. Mert mit is mondott az angyalnak? Azt kérdezte, hogy hát miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg ember vagyok, a feleségem is előre haladott korú. A kételkedés és a hitetlenség szavai hagyták el az ajkát, és ezeknek a szavaknak azután el kellett némulniuk. De helyükre később a dicsőítés, Isten magasztalása lépett. Csak időközben eltelt több mint 9 hónap. A csendes várakozásnak mégis meglett a gyümölcse. Láthatóan nem volt hiába való ez a kellemesnek éppen nem mondható nehéz időszak, mert utána a Zakariás első szavai már ezek voltak, hogy áldott az Isten, aki meglátogatta az ő népét, és váltságot szerzett neki. Mindannyian átélünk olyan eseményeket, olyan időszakokat a saját életünkben, amelyeket legszívesebben kihagynánk, átugranánk, úgy volnánk vele, hogy jó lenne, hogyha nem kellene, hogy megtörténjen az életünkben. Isten mégis megengedi ezeket, sőt, nem csak, hogy megengedi, hanem egyenesen ő küldi ránk, ő küldi nekünk. Most én arról szeretnék szólni, hogy hogyan kell látnunk Istent ezek mögött, az események mögött, és hogyan juthatunk el oda, hogy a próba végén a mi szánkból is az Istent áldó, vagy őt magasztaló szavak jöjjenek elő. Zakariás ebben a kényszerű némaságában megláthatta Isten hatalmát, megláthatta Isten kegyelmét, és megláthatta Isten áldását. Tehát Isten hatalmát, Isten kegyelmét, és Isten áldását. És látjuk-e mi is Isten hatalmát, kegyelmét és áldását azokban a próbákban, bajokban, nehézségekben, amelyek körülvesznek bennünket, amelyek kényszerpályára állítanak minket, amelyek zavarnak bennünket és szenvedést okoznak a számunkra. Vagy még ott tartunk, hogy számon kérjük Istent. Miért kell ennek így lennie? Miért ver engem az Isten? Miért pont engem büntet? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket szoktunk ilyenkor feltenni. Most ezen az Isten tiszteleten jó lenne, ha nem ragadnánk le az önsajnálatnál, hanem egyre többet láthatnánk meg Isten szeretetéből. Hiszen ő nem abban leli a kedvét, ha minket szenvedni lát, hanem mindenben a javunkat akarja. Lássuk hát meg mi is Zakariással együtt az Isten hatalmát, kegyelmét és áldását. Először lássuk meg, hogy milyen hatalmas Istenünk van. Lássuk meg az Isten hatalmát. Ő tartja kézben a természet erőit, az ő kezében van az időjárás, ő alakítja a történelem folyását, a járványokat, a testi és lelki egészségünket, a körülöttünk és bennünk zajló eseményeket, történéseket. És így volt ez Zakariás történetében is. Amikor Isten úgy látta jónak, akkor elvette a Zakariás hangját, amikor pedig eljöttnek látta az időt, visszaadta neki. Sőt, hogyha jobban megnézzük ezt a történetet, ennek a leírását, úgy sejthető, hogy a hallását is elveszítette Zakariás, mert amikor a rokonok megkérdezték tőle, hogy mi lesz a gyermek neve, intettek neki, és úgy kérdezték meg. Lehet, hogy nem is hallott Zakariás ez idő alatt semmit. Isten a hatalmánál fogva bármikor be tud avatkozni egy ember életébe, akár hisz benne, akár nem. De hiszen mi is tapasztaltuk, hogy Isten szinte azonnal meg tud hallgatni egy imádságot, máskor meg engedi, hogy hosszan imádkozzunk valamiért. Van, hogy azonnal kirendel egy segítséget és megold egy problémát, máskor meg szinte csak úszkálunk, kapálódzunk az élet tengerében. De vajon miért így van ez? Amikor arra van szükség, hogy az emberek belássák, hogy mennyire semmi az életük Isten nélkül, Isten küld egy jelzést, hogy vegyük észre őt, hogy térjünk észhez, és ne a veszünkbe rohanjunk. Most ebben az elmúlt időszakban így küldött egy picike kis vírust, ami az emberi szem számára láthatatlan, ám ha valakit megfertőz, abba bele is lehet halni. És sokan feltették már a kérdést, hogy vajon Isten küldte el ezt a koronavírust, vagy csak megengedte, hogy elterjedjen egy világméretű járvány, és az rettegésben tartson bennünket. Ézsaiás könyve 45. részében ezt olvassuk. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. Isten azt mondja, hogy a bajt is ő teremti, ő hozza ránk, ő adja nekünk. Így ad olykor egy váratlan betegséget, hogy egy kicsit megálljunk a nagy rohanásban. Megállít, hogy legyünk egy kicsit csendben ő előtte. Vegyük észre őt, aki szeretne beszélni velünk, csak eddig nem igazán figyeltünk rá, mert még egy percnyi időnk sem volt arra, hogy elcsendesedjünk. Ahogy Zakariásnak szüksége volt a csendre, úgy nekünk is szükségünk van rá. Isten megtehetné velünk is azt, hogy elvegye a hangunkat vagy a hallásunkat. Ő felszólít minket, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. De Isten nem feltétlenül a bajt akarja ránk hozni. Most ezt az adventi időt is felkínálja nekünk, hogy elcsendesedjünk az ő jelenlétében. Nem kell, hogy emiatt minket valami nagy veszteség érjen, ha mi tudunk hallgatni az Isten szavára, az ő figyelmeztetésére. Ha viszont még adventben sem tudunk elcsendesedni, akkor ne lepődjünk meg, ha Isten hatalmasan közbelép és belenyúl az életünkbe. Ezáltal nem várt módon biztosítja azt a csendet, amelyben ő végre beszélni tud velünk. Végre el tudja mondani, hogy ő más tervezett rólunk, és ezért történt, hogy más fordulót vett az életünk, mert ő valami jobbat akar készíteni számunkra. Isten hatalmát láthatjuk meg olyankor, amikor az életünk eseményeit is alakítja, formálja, amikor beleszól és beleavatkozik az életünkbe. A második, amit Istennel kapcsolatban látnunk kell, az az ő kegyelme. Mert Isten még az ítéletében is kegyelmes. Zakariás ebben a csendben át tudta gondolni, én ennél sokkal rosszabbat is érdemeltem volna. Hiszen Isten úgy jött hozzám az ő szeretetével. Kijelentette nekem, hogy a sok-sok imádságom most meghallgatásra talált. Angyalt küldött, hogy mindjárt egy mennyből érkező követ adja át nekem az örömhírt. Én pedig kétségbe vontam, hogy Isten képes megtenni olyasmit, ami szokatlan, ami nem mindennapi, mert hát idős házaspárnak nem szokott gyermeke, fia születni. Hát, hogyha jobban belegondolok, én azt érdemeltem volna, hogy Isten azonnal visszavonja az ígéretét, meg hogy engem a papi tisztségemből felfüggesszenek, de már az is kegyelem, ha ezek után egyáltalán életben maradhatok. Talán mi is megtapasztaltuk már, hogy egy nehéz helyzetben Isten segített. Egy nem várt balesetben mégsem veszítettük el az életünket, hanem Isten, mintha egy második születésnapot adott volna nekünk. Vagy elkövettünk egy hibát, és Isten segített azt rendbehozni. Hányan elmondhatjuk azt is, hogy a megromlott házasságomat Isten segített rendezni, vagy valaki, akit megbántottam, megbocsátott nekem. És micsoda kő esik le ilyenkor a szívünkről. De sajnos ezt is hamar elfelejtjük, és legközelebb már számon kérjük Istent, ha valami nem az elképzelésünk szerint történik. Bizony mi is mindannyian kegyelemből élünk. És nem azt kellene kérdeznünk, hogy Isten miért büntet minket, hanem inkább az, hogy miért kegyelmez nekünk. Ahogy egy szép ének fogalmazza, miért szeret Isten, miért szeret még, hogy lehet, miért nem mondja ki, elég. Féltő karja újra átölel, áttört kezéhez szívem közel. Valamelyik vidéki gyülekezetben egy asszony a lelkipásztorával beszélgetett. Elpanaszolta, hogy mennyire nehezen jön ki a nyugdíjából, idős korára hol itt fáj, hol ott fáj, a gyermekei és unokái nem jönnek ki vele, és sorolta, hogy hogy jön egyik baj a másik után. Majd egy nagyot sóhajtva azt kérdezte, tiszteletes úr, hát ezt érdemlem én? Mire a lelkipásztor azt felelte, hogy nem ezt érdemli. Ugye, hogy nem? És a lelkipásztor azt mondta utána, hogy nem, hanem emlékszik rá, hogy mit ígértünk egy-egy úrvacsorasztás alkalmával, vagy mit vallottunk meg, hogy mit érdemlünk. Igen, büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk. És ha így nézzük, akkor már is nem Istent kell számon kérnünk azért, hogyha valamit megenged az életünkben, hanem azt kell látnunk, hogy jobbat kapunk, mint amit érdemlünk. És vajon mi látjuk-e, hogy Isten milyen nagy kegyelemmel fordul hozzánk? Mert mi tényleg nem azt kapjuk, amit valójában érdemlünk, mert Isten Jézus Krisztuson át tekint ránk, és ő érte ad nekünk kegyelmet. A keresztény emberek gyakran válaszolják arra a kérdésre, hogy hogy vagy, hogy jobban, mint megérdemlem. Bár valaki őszintén még azt is hozzátette, hogy jobban vagyok, mint megérdemlem, és rosszabbul, mint szeretném. Hát jól kifejezi ez a kettős válasz, ami belső érzéseinket, hogy Istentől igazából elvárjuk, hogy ő kegyelmét és szeretetét árassza ránk, miközben szinte csak illemből mondjuk, hogy kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Zakariás kemény leckét kapott, hogy Isten kegyelmét is megtanulja értékelni. Eközben azt is megtanulta, hogy mi mindent kapott ajándékba Istentől. Nem magától értetődő az sem, hogy ő beszélni tudott előzőleg, most éppen ebben az időszakban nem, de hogy mi egyáltalán beszélni tudunk, az is Isten kegyelmének köszönhető, az is az ő ajándéka. És mi is akkor értjük meg igazán, hogy mi mindent kaptunk Istentől, kegyelemből, amikor valami hiányzik nekünk, amit egy időre megvont tőlünk Isten. Mi olyan természetesnek vesszük, hogy látunk, hallunk, beszélünk, hogy járni tudunk, hogy mindezt elfelejtjük megköszönni Istennek. Nem szoktunk minden nap hálát adni ezekért. De az Isten legnagyobb kegyelme mégis az, hogy bár ő pontosan ismeri a mi hűtlenségünket, mégis kész beengedni az ő örökkévaló országába minket, Jézus Krisztusért, akiben megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. A belépő díjat nem volnánk képesek kifizetni, de Jézus megtette érettünk, megtette helyettünk. Kifizette értünk a váltságdíjat, önmagát áldozta fel, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És ha ezt a kegyelmet elfogadtuk, akkor mi is mi mást tehetnénk, mint Zakariás, akinek lelke mélyéről előtört az Istent magasztaló ének. A kegyelmet átélve és megtapasztalva, mi is nem győzzük Jézus nevét áldani, és milyen jó, hogy erre Isten egy örökké valóságot készített számunkra, hogy egy örökké valóságon át áldhassuk, magasztalhassuk Jézus Krisztus nagy nevét, hiszen kegyelemből lehetünk ott ővele együtt a mennyei dicsőségben. Végül az Isten áldása is nyilvánvalóvá lett a nehéz, csendes időszak végére. Ez a harmadik, amit Isten igéből most megérthetünk, hogy az ő áldását adja nekünk. Képzelhetjük, hogy mi mindent szeretett volna Zakariás elmondani Erzsébetnek, meg az ismerőseinek, de csak a legfontosabbakat tudta egy táblára felírni. Át kellett gondolnia, hogy mi az, ami tényleg fontos, és mi az, ami szóra sem érdemes. Mert körülményessé vált az emberekkel való társalgása, kommunikációja, de Istennek mindent elmondhatott, ami a szívét nyomta. Isten Zakariásnak még a gondolatait is pontosan értette. És Isten volt az egyetlen, akinek Zakariás mindent el tudott mondani, akivel minden érzését meg tudta osztani. Ahogy a zsoltáríró mondta, még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan érted, Uram. És kedves testvérek, én magam is meggyőződtem már nem egyszer az imádságnak erről az isteni áldásáról. Mert Istennel olyankor is tudtam beszélgetni, amikor nem volt alkalmam megszólalni, de magamban tudtam imádkozni. És Isten ezt a lehetőséget akkor is megadja, amikor minden más bezárul körülöttünk. Láttam olyan idős keresztényeket, akik már gondolkodásukban eltompultak, szenilisekké váltak, nehéz volt velük értelmes dolgokról beszélni. Ám amikor imádkoztak, mintha kicserélték volna őket. Élmény volt hallgatni minden szavukat, ahogy kinyílt a szívük, kitisztult a lelkük. Istennel akkor is jól tudtak beszélgetni, amikor minden más már zavaros volt számukra. Zakariásnak az jelentett igazán áldást a nehéz időszakban, hogy áthangolódott a szíve. Nem a keserűség, nem a lázadás, nem az Isten ellen forduló vádaskodás töltötte már be a lelkét. Érezte ugyan az Isten ránehezedő kezét, de eközben meglátta, hogy Isten mennyire szereti őt. Ha ő még mindig neheztelt volna Istenre, akkor a némasága után bizonyára az lett volna az első szava, hogy na végre, hogy újra meg tudok szólalni. Hát előbb is visszaadhatta volna az Úr a nyelvemet, a hangomat. Miért kellett nekem ilyen hosszú ideig tűrnöm és szenvednem? Nem tudom, hogy ki milyen érzéseket forgat most a szívében. Isten pontosan tudja, látja minden érzésünket, és ő készíti számunkra az ő áldását, hogy a mi szívünk is át tudjon hangolódni arra, hogy őt áldjuk, dicsőítsük és magasztaljuk. Vajon engedjük-e, hogy az idei adventünk és karácsonyunk telve legyen az Isten iránti hálával, az ő nevének magasztalásával? Szomorúan emlékszem vissza, hogy volt olyan advent, amelyik annyira sok tennivalóval járt együtt, hogy a végén azt mondtam, hogy én még egy ilyen adventet nem kívánok magamnak. De Isten áthangolta azután a szívemet, és megláttam, hogy mennyi mindent kaptunk tőle ez alatt az idő alatt is. És valamelyik évben azt is megcsináltuk, hogy ilyen kis cédulákra minden nap fölírtuk azt, hogy miért vagyunk hálásak Istennek. És amikor az adventi idő végére értünk, akkor karácsonykor ezeket felolvastuk. És olyan jó volt egybe látni, hogy Isten mennyi áldást készített számunkra. Amikor Zakariás nyelve megoldódott, csak úgy áradtak belőle azok a szavak, amikkel tele volt a szíve. Mondta volna ő már eddig is, csak nem tudta még. De most az jött ki belőle, ami benne volt, mert ahogy az ige is mondja, amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Nekünk most mivel van tele a szívünk? Azzal, hogy mit kell még a karácsonyra előkészítenünk? Azzal, hogy sikerült-e minden ajándékot beszereznünk? Azzal, hogy takarítani kell, vásárolni kell, formás, olcsó fenyőfát kell találni, vagy meg kell sütni a beiglit, vagy vendégeket kell fogadni, mennyi mindennel jár még együtt a karácsony előkészítése? Lehet, hogy ezzel van tele a szívünk. De Isten meg tudja tenni, hogy a szívünk áthangolódjon arra, hogy örüljünk az Isten legnagyobb ajándékának, Jézus Krisztusnak, akit nekünk elküldött. Legyen most a szívünk telve Krisztus várásával. Nem csak úgy, hogy a karácsonyt várjuk, hiszen Jézus már egyszer eljött hozzánk. De Jézus hamarosan újra eljön, ahogy ő ezt nekünk megígérte. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és majd ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Át tudunk-e hangolódni arra, hogy Jézus Krisztus jön hozzánk. Legyünk hát adventi csendben, Isten jelenlétében, hogy lássuk az ő hatalmát, lássuk az ő kegyelmét, és lássuk az ő áldását minden nap, és felfakadjon szívünkből a dicsérő ének, áldott az Isten mindnyájunknak atya, hogy az ő népét ím meglátogatta, és megváltotta, mint ígérte régen, nagy kegyelmében. Legyen áldott az Isten neve, most és mindörökké. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére, énekeljük az előbb megkezdett 692. dicséretünket, annak is a negyedik versét, benned jelent meg az Isten kegyelme. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked a te igédért. Hálát adunk azért, hogy látva a mi szívünk gondolatait, érzéseit, segítségünkre sietsz, hogy ne a bajt, ne a gondot, a problémát lássuk, hanem az, hogy te ezen keresztül is tanítasz, nevelsz, formálsz minket, és abban is a segítségünkre sietsz, hogy áthangolódjon a szívünk a te magasztalásodra, hogy látva a te hatalmadat, kegyelmedet és áldásodat, felfakadjon a szívünkből a te dicséreted. Add, Urunk, hogy ebben az adventben valóban legyen számunkra ilyen csendes idő, amikor hallgatnunk kell, mert megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek is. Amikor nyitva van a szívünk arra, hogy te megszólíts bennünket. És köszönjük, hogy még gondolatban is oda járulhatunk hozzád, és elmondhatjuk mindazt, ami a szívünkben van. Olyan jó, hogy te közel vagy hozzánk, megszenteled a szívünket és az életünket. Imádkozunk most is a betegekért, a szenvedőkért, a betegágyban fekvőkért, azokért, akik a járványt elkapták és abban szenvednek, és azokért is imádkozunk, akik más betegséget kaptak meg, hogy hadd legyen számukra is áldássá ez a kényszerű időszak. Imádkozunk az ápolókért, az orvosokért, akik azon fáradoznak, hogy gyógyítsák a betegeket, segítsenek a szenvedőkön. Légy velük és adj erőt, amikor ember feletti már, amit teljesítenek, amikor elfogy az erejük, a kitartásuk. Urunk, újítsd meg az ő erejüket, és küldj olyan segítőket, akik segítségükre siethetnek. És addig legyen ez a járvány időszak, Urunk, amíg ez a javunkra válik. Amikor jónak látod, akkor állítsd meg, hogy úgy tekinthessünk vissza, meglátva a te áldásaidat, hogy megteljék a szívünk dicséretmondással, dicsőítéssel, áldással és magasztalással. Hallgass meg, Urunk, ami csendben elmondott imádságunkat is, amikor előtted tárjuk ki szívünket. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem Isten tiszteleti alkalmainkat, még a jövő vasárnap, Advent utolsó vasárnapján is lesz délelőtti istentisztelet, és aznap délután 4 órakor lesz a gyermekek karácsonyi ünnepélye. Most az istentisztelet után a fiatalok ima közössége lesz, kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz szintén. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, és péntek este 8 órakor online férfiköri alkalmat tartunk. Keresztényi részvétel hirdetem halottunkat. Kecskés Ernő 80 éves korában hunyt el, temetése pénteken 11 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Jövő évre szóló bibliaolvasó kalauz, naptárak, karácsonyi ajándékozásra is alkalmas kiadványok kaphatók, és kapható most az új református énekeskönyv, amelyet jövő évben mi is használatba veszünk, ahogyan az ország többi gyülekezeteiben is. Ez is megvásárolható. Szeretettel kérem majd még a presbiter testvéreket, hogy jöjjenek át, és vegyék át azokat az újságokat, gyülekezeti hírlevél példányokat, amelyeket széthordunk a gyülekezetünk tagjainak, de ez olvasható lesz a gyülekezeti levelező listán is, e-mailben is elküldjük azoknak, akiket ez illet. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 692. dicséret 5. versét énekeljük, a 692. ének utolsó versszaka így kezdődik, adventi vendég, végy szállást mi nálunk. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Thank you.